Kedves testvérek, Isten igéje, amely szól hozzám, és hiszem, hogy lelke segítségül hívásával hozzátok is szólni kíván ezen a vasárnapon. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, közelebbről Márk evangéliuma harmadik fejezetében, az ötödik versben eképpen. Ekkor Jézus haragosan végignézett rajtuk, sajnálta őket szívük keménysége miatt. Majd így szólt ahhoz az emberhez, nyújtsd ki a kezedet. Erre az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. Amen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban! Jézus szombatnapon, a nyugalom napján a zsinagógában járt, és ott meglátott egy sorvadkező embert. Ez a kép önmagában beszédes, gondoljunk bele, hiszen ha csak egy testrészünk nem működik, ha tehetetlen a kezünk, elsorvad a kezünk, lebénul a kezünk, vagy eltörik a lábunk, akkor döbbenünk rá arra, hogy milyen tehetetlenekké leszünk egyből, ami addig természetes volt és magától értetődő volt, az mind-mind problémát jelent. Amikor egy testrészünk betegé lesz, az kihat a test egészére. Megbomlik az egyensúly. De érinti az embert magát is, nem csak testében, hanem lelkében. Szerintem mindannyian tudjuk, hogy miről van szó. Ez a sorvadt kéz azonban sokkal többet jelent ennél, mert ahogy belegondolunk abba, hogy egy beteg testrész kihat a test egészére, sőt az egész emberre, a testére, lelkére, akkor felhatalmazásunk van arra, hogy átvitt értelemben is értelmezzük, tovább gondoljuk ezt a képet, és az igére figyelve megkérdezzük, hogy testünknek mely látható és nem látható része sorvadt, de még tovább megyek. Az életünknek mely része sorvadt el, életünknek mely része szárad ki, vagy ott tartunk, hogy sorvad az egész életünk, testben, lélekben egyaránt. Mert valahol, ha csak általánosan akarok fogalmazni, és a konkrétumokat mindenki maga válaszolja meg erre a kérdésre a maga helyén, tehát ha általánosságban akarok fogalmazni, akkor elmondhatom azt, hogy hát az idő múlásával az ember különösképpen tapasztalja, hogy sorvad az emberi élet, sok minden sorvad bennünk, testben, lélekben, és talán körülöttünk is. A bűn zsoldja ez a sorvadás, amely az idő múlásával tetten érhető és kikerülhetetlen. És ez a sorvadás segítségért kiállt. Mert amikor ez a sorvadkező ember ott a zsinagógában találkozik Jézussal, akkor ez a sorvadkező ember jelképezi a segítségre szoruló embert, mindannyiunkat. Ez az ember ott van a zsinagógában, és a puszta jelenléte segítségért kiállt. Pedig igazából nem mondott semmit, szó szerint nem kiáltott, nem is kérte Jézus segítségét, pláne nem kérte hittel Jézus segítségét. Azt olvassuk csak Márk írása szerint, hogy volt ott egy sorvadkező ember. És a puszta jelenléte segítségért kiáltott, és valóságos segítségért kiáltott. Mert sorvadó életünk, életünknek bármely része sorvad, szárad, senyved, válik tehetetlenné, segítségért kiált, maga a puszta tény már egy kiáltás, még akkor is, hogyha szó szerint nem kiáltunk, vagy nem tudunk hittel kiáltani. Márpedig mindenhol, mindenkor, mindenki eljut erre az állapotra. Szombatnap volt a nyugalom napja, ünnepnap, amikor mindez történt. Mindenkor az ünnepek idején, a nyugalom napján is kiállt a sorvadó emberi élet, és a hétköznapokban is. És mindenhol kiállt, mert ez a zsinagógában, a zsidó templomban történt, mindenhol a templomban és a templomon kívül is kiállt a sorvadó emberi élet a segítségért. És egyszer mindenki kivétel nélkül eljut ebbe az állapotba. Mindenhol, mindenkor, mindenki sorvadó életű emberré lesz, és ha nem is kiált, ez a puszta állapot segítségért kiált, valós segítségért, mert ez az ember alap állapotán. Ez az első nagyon fontos üzenet, amit minden kertelés nélkül meg kell fogalmaznunk a mai ige alapján, így az ünnepek után, az esztendő utolsó vasárnapján. Ez az ige diagnózisa, ahogy Isten igéje mindig tükröt tart elénk, hogy abban lássuk a saját állapotunkat. Segítségre szorulunk, mint valamilyen tekintetben sorvadt életű emberek, mindannyian. És ha ezt a képet visszahelyezzük a mai teljes igeszakasz összefüggésébe, akkor egy döbbenetes ellentétet látunk, nem tudom, észrevettétek-e. Szeretném egy kicsit kiélezni, hogy még hangsúlyosabb legyen, hogy ott a templomban, az Isten színe előtt látunk egy segítségre szoruló sorvadkező embert, aki a templomban a körülötte lévőktől nem kap semmiféle segítséget. Sőt, még az a Jézus Krisztus sem, aki ennek a sorvadkező embernek a segítségére siet. Döbbenesetes ez az ellentét, azt is mondhatnám, hogy üvölt ez az ellentét. A segítségre szoruló ember és a segítségre rest embertárs ellentéte. Mégpedig nem akárhol, a szent helyen, a templomban, az Isten szín előtt, mondhatnám általánosabban, az egyházban. Tényleg, hogy vagyunk mi a segítséggel? Mert mindenek előtt szögezzük le azt, hogy természetesen vannak jó példák, és ez az Úrtól van, és áldott legyen ezért az Isten neve. És szögezzük le azt is, hogy az emberi segítségnyújtásnak van határa, amelyen túl aztán az ember nem mehet, mert onnantól kezdve csak az Isten hatalma segíthet, de addig az Isten bennünket, embereket felhasznál eszközül, hogy a határon belül segítsünk az embertársainknak. És mennyire segítünk? Erre mindenki maga válaszoljon, én most a mai igéből indulok ki. Mert itt azt látjuk, hogy van egy segítségre szoruló ember, miközben a templomban, a szent helyen mindenki rest arra, hogy segítséget nyújtson. Nagyon sokszor az élet rohanásában észre sem vesszük az, kedves testvéreim, hogy mellettünk ott van valaki, aki segítségre szorul. És nem segítünk. Közömbösen elmegyünk mellette, mert menni kell, tenni kell, mert rohanni kell, mert fontosabb a feladat, mert nem akarok most valamibe belekeveredni. Nagyon sokszor nem segítünk. És az is előfordul, hogyha segítünk, akkor nem szeretettel segítünk. Csak a minimumát tesszük meg. Talán azért, mert ez kötelességünk, mert ezért fizetnek bennünket. Értitek? Olyan béres lelkülettel, és nem pásztori lelkülettel. Nagyon sokszor, hogyha segítünk, akkor sem szeretettel segítünk, nem odaadással segítünk, nem diakonai lelkülettel segítünk azoknak sem, akik körülöttünk élnek, akiket az Úristen különösképpen ránk bízott. Őszintén megmondom, hogy mindegyikre tudnék példákat mondani, de most szándékosan nem teszem, mert nem akarom fokozni ezt az ellentétet. A rohanunk a magunk érdekei, céljai felé, és nem segítünk, vagy pedig nem szeretettel segítünk. Nagyon sokszor béresek vagyunk. Ismerek olyan embereket, akikről el tudom azt mondani, hogy művészei annak, életművészei annak, hogy a kirakatban a maximum maximumával tegyék meg a minimum minimumát. Nem tudom, érthető ez. Nem segítünk, ha segítünk, akkor is béres lelkülettel, nem szeretettel segítünk. Mindezt úgy mondom, hogy magasan érce, és mondom, hogy az emberi segítségnyújtásnak van határa, de Isten eszközeiről akar bennünket használni. Sőt, és itt jön a lényeg, hogy az ige még fokozza ebben a jelenetben ez a döbbenetes, amit nekem is nehéz volt végig gondolni, hogy nem, hogy nem segítünk, meg nem szeretettel segítünk, hanem inkább a bajt fokozzuk. Kibeszéljük a másik baját, szinte élvezve, hogy tetézzük a másik baját, még rakunk rá egy adaggal, kemény szívűen, csak önmagunkat képviselve, az önmagunk érdekeit, meglátásait, vallási és nem vallási meglátásait azon az oldalon, ahol éppen állunk. Így viselkedtek a farizeusok szombatnapon az Isten színe előtt, a nyugalom napján, akik a törvény őrei voltak, azzal a Jézus Krisztussal, aki egyébként az egyetlen volt, aki igazán segíteni akart. Figyelték Jézust. Lesték. Szemmel tartották, hogy vajon a nyugalom napján, a szombatnapon betartja-e a törvényt, vagy pedig meggyógyítja ezt a sorvadkező embert, mert a gyógyítás munkának számított. Lesték, hogy vádat emelhessenek ellene, és elpusztíthassák Jézus Krisztust. És ezáltal, hallottátok az áróigenesben, a farizeusok összefogtak még a Heródes pártiakkal is, nem megyek most bele a kortörténetbe, a farizeusok és a Heródes pártiak egyáltalán nem voltak jó abban a korban. Két teljesen más platform volt, és Jézus Krisztussal szemben összefogtak, És amikor Jézus meggyógyította ezt az embert, akkor együtt kimondták rá a halálos ítéletet. Milyen érdekes idézés Jézus, hogy jót nem szabad tenni a nyugalom napján, rosszat meg igen, ami ekkor gondolatban indult el. Döbbenetes ez a kontraszt, amit most szándékosan kiéleztem, de az ige felhatalmazott engem, hogy az egyik oldalon ott van a segítségre szoruló ember, és mindannyian ilyenek leszünk egyszer, és a másik oldalon üvölt az ellentét a templomban, a szent helyen, a segítségre rest embertárs, aki inkább önmagát, az önmaga nézeteit védi, az önmaga érdekeit, mint hogy konkrétan segítsen a bajba jutott emberem. És szinte evangéliumként hat, a karácsony utáni vasárnapon örömhírként, hogy van valaki, egyetlen egy valaki ebben a történetben, ami Urunk Jézus Krisztus, aki feloldja ezt az ellentétet, aki adja a megoldást, és aki igazán segít, isteni szerető hatalmával. Ilyen az Isten. Ez az Isten jött közel hozzánk az első karácsonyon, halt meg, és támadott fel, érettünk. Ilyen a mi Istenünk, aki Jézus Krisztusban, ott a zsinagógában is konkrétan segített ezen a sorvadkező emberen. Meglátta ezt a sorvadkező embert, értitek, meglátta, észrevette, nagy dolog, nem ment el mellette. Meglátta, észrevette a bajában, pedig nem kiáltott, csak a puszta jelenléte, a nyomorúsága kiáltott, meglátta, és aztán megszólította, és odaállította középre, állj középre. És ezzel jelezte, hogy az ő figyelme, segítő szeretete mindig a szükséget szenvedő ember oldalán áll. Majd pedig azt mondta, isteni hatalmával, cselekvő szeretetével, nyújts ki a kezed, és megtörtént a csoda, kinyújtotta a kezét, mint egy jelként jelezve, hogy ő az Isten fia. Jézus Krisztus isteni hatalmával feloldja ezt az ellentétet, hogy konkrétan segít a szükségben. És csak úgy ne ugorjuk át ezt a gondolatot, hát hányszor átéltük ezt 2020-ban, hogy mi most itt vagyunk, azon megtapasztaltuk az Isten konkrétan segítő, szerető hatalmát. És ez ugyanolyan csoda, mint amit akkor ott a zsinagógában tett Jézus Krisztus, hogy nyújts ki a kezed, és megtörtént a csoda, és kinyújtotta a kezét. Hogy még vagyunk, még élünk, hogy konkrétan segített rajtunk a mi Úrunk. És ezzel a konkrét segítséggel kijelentette egyszer és mindenkorra Jézus Krisztuson keresztül az élő Isten, hogy az ő végső gondolata jót tenni. Jót tenni és nem rosszat, Jakab apostol ezt egy eszenciával megfogalmazva, aki tudna jót cselekedni és nem teszi, bűne az annak. És jót tenni, tudjátok, mit jelent? Ezt is kimondta a mai ében. Életet menteni, és aki nem tesz jót, az a rossz pártján áll. Aki nem menti az életet, az pusztítja az életet. Az önmaga érdekeit nézi, és közben körülötte emberek vesznek el. Amikor középre állítja Jézus Krisztus, a sorvadkező embert, akkor azt mondja, én azért jöttem, hogy kifejezzem az Isten végső akaratát, A jó mellett állok. Életmentő vagyok. Az élet pártján állok. Állj középre! Isten mindig a szükséget szenvedő ember pártján áll le. És ezzel mint egy nemet mond, kedves testvéreim, ami halálosan piti vitáink felett. És egy ítéletet mond arra, mert amikor látta a farizeusok viselkedését, akkor szomorúan és haraggal megítélte azt. Nem tudom, értitek, miről van szó? Hát ott van a templomban egy beteg ember, és ezek a res, szuperhívő farizeusok azzal vannak elfoglalva, hogy védjék a saját kegyességi, vallási nézeteiket, vallási identitásukat, törbe akarják ejteni Jézust. És nem számít az ember. Semmi más nem számít, csak az én magam érdeke, nézete, vallási és nem vallási meggyőződése. És az ember az nem számít. És amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy állj középre, akkor nemet mond, ami piti érdekeken alapuló vallási és nem vallási kegyességi halálos vitáinkra is, amely nem az életet szolgálja. És ezzel van tele a világ, mióta a világ világ. Isten Krisztusban feloldja ezt az ellentétet, konkrétan meggyógyítja ezt a beteg embert, és ezzel kijelenti Isten végső akaratát, aki mindig az élet pártján áll, minden gyarló vita fölött. És tudjátok, ez az utolsó gondolat, az igazi gyógyulás az még e fölött van. Mert Isten azért küldte el egyszülött fiát, Jézus Krisztust, és ez is a karácsony evangéliuma, hogy ne csak konkrétan e világra nézve jelentse ki az ő akaratát, és adjon nekünk gyógyulást és szabadulást, hanem az örök életre nézve, az üdvösségre nézve is, és ahogy ezt mindig elmondtam, hogy aztán az üdvösség, az örök élet teljessége beragyogja annak örömével, szeretetével ezt a földi életet. Tehát tudjátok, ő konkrétan segít rajtunk, kijelentve az Isten jóságos akaratát és megváltó szeretettel üdvösségesen segít rajtunk, mert az igazi gyógyulás az mégiscsak az, amikor lélekben kinyújthatjuk a sorvadt kezünket, a sorvadt életünket az ő megváltó, szerető keze felé, afelé a kéz felé, amit ő Jézus Krisztusban már régen kinyújtott felénk, és így a két kéz találkozik, és az ő mentő, megváltó szeretete az örök létre nézve is a miénk. Hát ez az igazi gyógyulás. Kedves testvéreim, csodálkozzunk rá arra, hogy ilyen Istenünk van, és döbbenjünk meg azon, hogy miközben annyi élet sorvadt körülöttünk, mi olyan restek vagyunk a segítségnyújtásra. Hát amíg körülöttünk minden jól megy, amíg minden rendben van, amíg fiatalok vagyunk, amíg egészségesek vagyunk, amíg az élet a tetején hordoz bennünket, és milyen kegyetlenek tudunk lenni egymással. Isten Jézus Krisztusban konkrétan segít, újjászül, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz bennünket arra, hogy bennünk is testet öltsön az ő krisztusi szeretete. Kezd azokkal, akik között élsz. Házastársad, gyermeked, unokád, szüleid, munkatársaid, akiket az Isten rád bízott, itt a gyülekezetben is. Nekem most azonnal eszembe jutott valaki, egészen konkrétan, most azonnal, ahogy mondtam ezt az igehirdetést, akit azonnal fel kell hívnom, ahogy itt ámen mondtam, és vége az Isten tiszteletnek. Szóval erről van szó. Áldjon meg bennünket ebben a mindenható Isten, mert így formálhatja Krisztusi világot. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Áldunk téged, jóságos Istenünk, mert te megbocsátod minden bűnünket, Meggyógyítod minden betegségünket. Megváltod életünket. Kegyelemmel és irgalommal koronázol meg bennünket. Hálát adunk neked, Urunk, hirdetett igéd üzenetéért, az evangéliumért, a te szabadításodért, amelyet Jézus Krisztusban megtapasztalhattunk. Megvalljuk, hogy mindannyian segítségre szorulunk. Bocsáss meg a mi rest szívünket és életünket, és köszönjük, hogy te nem vetsz el bennünket, hanem konkrétan és üdvözítő szeretettel is a segítségünkre sietsz, mert te látod kiáltó életünket, annak minden sorvadását, és te mellettünk állsz mentő szeretettel. Így valljuk, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék tőled való. Fogadd el, amikor ezért önmagunkat ajánljuk fel, a te dicsőséged és fele barátaink javának szolgálatára, egyházad javára és országod építésére. Erősíts meg bennünket ebben lelked által, az ünnepek után is, a következő esztendőben is. Közben járó könyörgést mondunk egymásért, népedért, az elesettekért, a betegekért, a gyógyítókért, városunkért, hazánkért, az egész világért. Hallgass meg minket, élő Istenünk, Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Mondjuk el együtt, testvéreim, ami Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmében ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja mi Urunk Istenünk. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.